Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a hétfejnőt, a Trend FM portré műsorát. A nap vendége ezúttal Gesztvein Erika, tanácsadó szakpszichológus, autogén tréner, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Az elmúlt 20 percben az életünkről beszélgettünk, és arról, hogy ez mennyire megváltozott, és egy pszichológus, egy szakember ezt hogyan látja, ugye a koronavírus járvány miatt sok minden felborult, ajtók csukódtak ránk, arról beszéltünk, és arról, hogy a krízis egy fordulópont, ami nem csak egy hátrány, hanem egy esély is lehet a jövőre nézve, és ott hagytuk abba, hogy attól függően, hogy szabályszegőek, szabálykövetőek vagyunk inkább, máshogy reagálunk, de mindannyiunknak nehéz. Mitől függ egyébként, hogy kit hogyan érint egy vészhelyzet, egy kihívás, vagy éppen egy krízis?
Egyrészt attól függ, hogy voltak-e már krízisek az életében, amikre emlékszik, és amiknek a sikeres megoldása, megoldási módja, az megvan számára, hogy ezt hogyan sikerült túlélni. Hogyha ezekhez vissza tudunk menni, és át tudjuk gondolni, hogy hogyan élte túl ezeket a nehéz helyzeteket, akkor onnan mindenféleképpen lehet jó megoldásokat, ötleteket meríteni. Akkor is könnyebb egy ilyen krízist átvészelni, hogyha valaki, hát a pszichológia egy ilyen kifejezés használ, hogy reziliens. A reziliencia azt jelenti, hogy rugalmasan ellenálló képes. Ez egyfajta lelki immunrendszer. Egy olyan belső biztosíték, ami azt garantálja számunkra, hogy ha jön egy nehézség, azt nem egy problémának látjuk, hanem egy kihívásnak. Amihez fel tudjuk sorakoztatni az összes erőforrásunkat, és akkor összeszedve minden erőnket, gondolatunkat, pozitív érzésünket, nekiduráljuk magunkat, és átjutunk azon a nehézségen. Van olyan kliensem, aki például már nagyon régóta fontolgatta a pályaváltást. És most ez neki egy kiváló alkalom arra, mivel hogy már nem tudja halogatni, vagy nem tudja elodázni a döntést, mivel külső körülmények rákényszerítik, most teljesen előről egy új szakmát elkezd. Szóval ezek tudnak lenni, ezek a váltópontok, nagyon nagy lehetőségek is, viszont az kell hozzá, hogy megfelelő rálátással rendelkezzünk az életünkre és a problémáinkra.
Igen, teljesen érdekes dolog ez, hiszen van, akit elsodor az ár, és van, akik akár egy természeti katasztrófát is képesek túlélni. Engem az nagyon izgat, hogy a jelenlegi vírushelyzetre is reagálva, milyen megküzdési stratégiák léteznek, illetve tehát olyan jó lenne egy gomba, amit átkapcsolunk, és akkor minden működik, de hát nyilván nem ilyen egyszerű ez a gyakorlatban.
Hát igen, ez a gomb, ezt most megnyomták rajtunk, de ez a gomb, ez most egy ilyen lavinát indít el mindenkiben, negatív érzelmeknek a tömkelegét. És lehet ez az a gomb, amit te mondasz, hogy csak megnyomunk egy gombot és átállunk, mert hogy tényleg erre vagyunk most kényszerítve. Azzal, hogy a négy fal közé bekerültünk, arra vagyunk kényszerítve, hogy itt oldjunk meg mindent, amit eddig házon kívül megoldottunk. És hogyha tudjuk ezt az időszakot arra használni, hogy megtaláljuk, azonosítsuk azokat a külső és belső feltöltődési forrásainkat, amik visszabillentenek minket az egyensúlyba, akkor ez tulajdonképpen most egy tréning időszak. Arra gondolok itt, hogy amikor feszültség ér minket, van egy úgynevezett érzelmi tolerancia ablak bennünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ér minket egy feszültség, és akkor ez a feszültség ez vagy elbírható, elviselhető, mert bejön ezen az ablakon, ezen az érzelmi tolerancia ablakon, tolerálni tudjuk. Például összeveszünk egy kollégánkkal, jó, hát megbeszéljük a konfliktus, nem dől össze a világ, hát mindenhol vannak nehézségek, és ez egy leküzdhető probléma. De hogyha ez az érzelmi tolerancia ablak, ez túl szűk, és ez a sok feszültség, ami ér minket, az kint marad, kívül esik ezen az ablakon, amit mi el tudunk viselni, az olyan mértékű stresszt okoz, ami krízisbe küld minket, ami traumatizál akár. Ez az érzelmi tolerancia ablak, ez mindenkinek a lelkében ott van. Valakinél kicsit szűkebb, kevesebb stresszt tud elviselni, jobban elfárad a nap végére, és valakinél ez sokkal tágabb, és elég sokat bír, szoktuk mondani, hogy fát lehet vágni a hátán. Most ez az ablak, ez ilyenkor mindenkinél beszűkül ideiglenesen. És vannak persze ilyen helyzetek, ilyen mondjuk egy gyermek születése, szülés utáni időszak, vagy ilyen egy munkahelyváltás, egy költözés, de akár a házasságkötés is egy ilyen krízis tud lenni, amikor ez az ablak egy kicsit beszűkül, és oldani kell, kicsit tágítani, például kikapcsolódással, futással, festéssel, relaxációval, barátokkal való találkozással, tehát mindenféle olyan tevékenységgel, ami minket feltölt. És ezeknek a köre szűkült be most szintén a krízis helyzet a koronavírus kapcsán, úgyhogy olyan alternatív megoldásokat kell találjunk, amik ugyanúgy feltöltenek minket, de nem függenek külső tényezőktől. Ez az igazán nagy kihívás most.
És hát annyi mindent olvashattunk, és téged hallgatva beugrott egy kérdés, hogy szerinted több lesz a válás?
Biztos, hogy több lesz a párkapcsolati konfliktus, házassági konfliktus. Hogy a válásig eljutnak-e az emberek, az azon múlik, hogy megértik-e azt, hogy ez a helyzet most mindenkit megterhel. A párokat is, a gyerekeket is, hiszen nincsen optimális távolságszabályozásra lehetőségünk. Össze vagyunk zárva. van, aki a bántalmazójával, valaki az élete szerelmével, de hogy mindenhol egy idő után előjönnek a feszültségek. Mert az ember társas lény, de szüksége van saját időre, privát szférára is. És hogyha ezt nem lehet jól szabályozni, nem lehet, nincsenek rá lehetőségek, hogy kiengedjem a feszültségemet, tehát elmenjek egyet színházba, vagy moziba, vagy találkozni a barátaimmal.
Már pedig ezt most nem tehetjük,
akkor vagy találok egy másik utat arra, hogy én egyedül tudjak lenni, és fel tudjak töltődni, vagy nem találok arra, és akkor a feszültségeim bent maradnak a négy fal között.
Ilyen helyzettel még ugye nem találkoztak a mostani generációk, vagy a mostani generációk nagy része nem élt át hasonlót. Szerinted az idősebbeknek, fiatalabbaknak könnyebb vagy nehezebb ez a helyzet most?
Másként nehéz nekik. Az idősebbeknek azért nehéz, ugye, mert ők most el vannak zárva, védve, óvva vannak, nem mennek oda az unokák, amik eddig akár a feltöltődést jelentették számukra, illetve hát szoronganak. Tehát nem tudják, hogy most mi fog történni. Ők vajon mennyire fiatalok vagy idősek már, annak számítanak-e, van-e valamilyen alapbetegségük. És a társas támogatottságuk az lecsökkent. A gyerekeknek, a kicsiknek azért nehéz, mert ők ugye közösségekben éltek, és ott gyakoroltak. A kompetenciájuk ott fejlődött, és most ezek a kis közösségek, ezek most nincsenek meg számukra, ott vannak a családban. És nem tudják lejátszani, kijátszani magukból a feszültségeket olyan mértékben, mint amikor óvodába, iskolába jártak. Tehát mind a két csoportnak nehéz, csak más kihívásokkal állnak szembe.
És ugye hatékony megküzdési stratégiákat említettél, de hát ehhez egyfajta tudatosság, adott esetben élettapasztalat szükséges, mint ahogy arról is beszéltünk, hogy ha már találkoztunk hasonló vagy más krízissel, akkor könnyebben oldunk meg egy ilyen helyzetet is. És hogyha nem szépítjük ezt a helyzetet, ha ismerjük, tudjuk ezeket a stratégiákat, erős a pszichés immunrendszerünk, akkor ez egy versenyelőny. Ha pedig nem, akkor egy nagyon komoly versenyhátrány.
Igen, de nem kell ehhez egyébként nagyon bonyolult dolgokra gondolni. Tehát ahogy mondtad, hogy a tudatosság azért az nehéz, de elég annyi, hogy vegyem észre, hogyha ideges vagyok. Tehát ez az első lépés, vagy a nulladik, inkább úgy mondom, ha feszült vagyok, honnan veszem észre? Például megváltozik a viselkedésem, vagy elvonulok, vagy éppen, hogy összeütközöm, keresem a konfliktus lehetőséget másokkal. Ez az első lépés, hogy azonosítsam, honnan veszem észre, akár a testemben hol érzem, mondjuk gombot szorul a torkomba, vagy összeszorul a gyomrom.
Vagy az elefánt ül a mellkasomra, tehát annyi minden ilyet hallom.
Igen, és ez teljesen egyéni, ezért nincs erre egy kész recept. A feladat csak annyi, vagy a recept csak annyi, hogy vegyük észre. Utána az a jó, hogyha tudjuk azonosítani ezeket a triggereket, azaz ezeket a minket stresszelő körülményeket. Például lehet egy trigger az, hogy amikor a gyerekek már 5. órája nyúzzák az anyát. Vagy lehet az, amikor nem indul be a számítógép, és dolgozni kellene rajta. Tehát bármi, ami valamilyen módon tehetetlenségérzést okoz. Hogyha ezeket be tudom azonosítani, akkor tudom azt, hogy mire kell nagyon figyeljek. Például, hogy legyen én időm a gyerekek mellett, vagy amikor nem indul be a számítógép, legyen egy másik eszközöm, amin el tudok kezdeni dolgozni. Tehát nyilván megoldási kör kérdése, hogy miről is van szó, de hogy tudjam azt, hogy mi az, amitől én kiakadok, amitől én kibillenek az egyensúlyomból, és amennyire azt tudom, kerüljem el. Ha nem tudom elkerülni ezeket a stresszt okozó helyzeteket, mert pedig nagyon sokat nem lehet most elkerülni, akkor az a feladatom, hogy neki menjek és megküzdjek vele. Az a feszültség úgy is jön. És erre többféle módszer. Ha úgy tetszik, többféle stratégia kínálkozik. Ehhez tudnom kell azt, hogy milyen állapotba hoz engem ez a feszültség. Ahogyan meséltem el a tolerancia ablakról, tehát hogy mennyire kerülök kívül ezen a tolerancia ablakon, mennyire kell nekem ezen tágítanom. Lehet, hogy egy nagyon kicsit kell, csak mert ez nem egy annyira komoly dolog, és akkor futok egy kört a ház körül, vagy tornázom itthon, és ez bőven elég ahhoz, hogy ezt a fajta feszültséget átcsatornázzam. Az aktív mozgás az mindig segíti a stressz levezetését, hiszen a lélek meg a test nagyon-nagyon szorosan összefügg egymással. Kétféle idegrendszer működik bennünk, ami a stresszhez kapcsolódik. Van a szimpatikus idegrendszer, ami ugye arra ösztönöz bennünket, hogy jön egy vészhelyzet, akkor azonnal szembenézzünk vele, elfussunk, vagy ne küzdjünk vele, tehát hogy valamilyen stratégiát azonnal alkalmazunk, és hogyha lezajlott, ha véget ért az esemény, akkor a paraszimpatikus idegrendszerünk visszanyugtatja az idegeinket. És hát ugye ez még akkor, amikor a mamut elől menekültünk, egy nagyon aktuális fogás volt, hogy ilyen a mi agyunk, de most nagyon sokszor az a legnagyobb félelmünk, ami nem is valós, ami a fejünkben egy elgondolt vészterv, hogy mi van, ha kirúgnak. Ez még nem valós, de ugyanannyira félünk tőle, mintha már kirúgtak volna minket. És ilyenkor szükséges az, hogy a paraszimpatikus idegrendszerre ható gyakorlatokkal visszanyugtassuk, visszacsillapítsuk saját magunkat. Aminek nyilván van egy olyan része, ami a gondolatokhoz kötődik, hogy én tudom azt mondani magamnak, hogy ez egy negatív torz gondolat. Ez nem a valóság. Ez a gondolat nekem nem segít, nem is igaz, és nem is hasznos. mit tudnék tenni azért, hogy ez a gondolat, ez valami adaptívabb legyen, valami olyan, ami segít is nekem. És van egy olyan része, ami pedig a konkrét technika, mondjuk egy légzőgyakorlat, relaxáció, mindfulness gyakorlatok, vagy akár csak annak a tudatosítása, hogy én most itt vagyok, és az agyam engem már a jövőbe röptet.
Ez azért jó, mert csomó mindent kiraktál az asztalra, csomóféle technikát, és nyilván az információ az nagyon fontos, hogy mi mindenből lehet választani, milyen utakon lehet elindulni, ki mit tart szimpatikusnak. Nagyon sokat hallottunk az elmúlt időszakban arról ugye, hogy átálltunk az online oktatásra, az online munkavégzésre, hogy ez rengeteg konfliktus, nehézséget okozott a mindennapokban, és hogyan kellett ebbe kvázi beletanulnunk. Viszont most megint egy új helyzet van, most megint változni fog minden, ami újabb fajta szorongásokat okozhat, hiszen most meg újra ki kell lépnünk majd előbb-utóbb a négy fal közül, ettől is lehet félni.
Így van, és most fog az kiderülni, hogy mennyire tudtunk ezzel az időszak alatt felszerelkezni olyan módszerekkel, technikákkal akár, amik megvédenek bennünket a feszültségeinktől, a szorongásainktól. Teljesen más az a helyzet, hogyha azzal mennünk, hogy tehetetlenek vagyunk, csak sodor minket az ár. És teljesen más az a hozzáállás, hogyha azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi fog jönni, de meg fogunk vele küzdeni, hiszen ezzel az időszakkal is megküzdöttünk, ami karantén volt. És ez a fajta lelki hozzáállás, ez nem egy ilyen jól hangzó pozitív mantra, hanem egy másfajta viszonyulás ugyanaz a probléma. Mondok egy helyzetet, hogyha egy magasugró szalad a lép felé, és azt mondogatja, hogy úristen, csak le ne verjem, akkor valószínűsíthetően le fogja verni azt a lépet, hiszen az egész minden zsigerével, az agyával, az mindenével arra összpontosít, hogy az meg ne történjen, hogy ő leverje. És mivel képileg gondolkodunk, benne megjelenik az a mentális kép, hogy milyen az, amikor leveri. Pedig pont ezt nem akarja. De ha úgy futna neki, hogy azt mondja, hogy át fogom ugrani, akkor az a mentális kép alakul ki az elméjében, hogy milyen az, amikor átugrom. És nagyobb valószínűséggel megtörténik ez. És valahol ilyen helyzet előtt állunk mi is most, hogy nem tudjuk, hogy milyen nehéz lesz, hogy mennyire lesz magas az a lét. De hogyha azt mondjuk, hogy kibírtam ezt is, hogy el voltam zárva, kibírtam ezt, hogy átállítottam a munkám, az iskolát, a gyerekeket mindent online üzemmódra, akkor ezt is meg fogom tudni lépni, hogy most megint változik a világ, és nem visszatérünk ahhoz, ami volt, hanem valamilyen módon változtatva újra kezdjük azt, ami volt.
De nyilván sokakban fel fog merülni az újra vagy visszafertőződéstől való félelem, hogy ugyanúgy elmehetünk-e a boltba, hogy levehetjük-e, felvenni is nehéz volt a maszkot, de levehetjük-e majd a maszkot, hogy lesz-e egy normális kerékvágás, egy normális élet újra?
Igen, itt megint az a kérdés, hogy mit tekintünk normálisnak. Tehát mi van a fejünkben, mit szeretnénk? Mert hogy ezek a fejünkben lévő vágyak, ugyanúgy, mint a félelmek, ezek el tudnak minket terelni egy másik irányba. És azokban a helyzetekben, amikor krízis van, tudnunk kell azt, és akkor most ez a pszichoedukáció része, amit ugye lapszélévet fogtam kirakni tanácsadási helyzetben is, a krízis az egy olyan helyzet, ami olyan mértékben megterhel minket, ugye a tolerancia ablakunk beszűkül, nem tudjuk tolerálni a külső hatásokat, pillanatról pillanatra változnak a helyzetek, amikhez alkalmazkodnunk kell, amikor nem tudunk előre tekinteni mondjuk egy évre, vagy öt hónapra, hanem azt tudjuk mondani, hogy a mai napot végigcsinálom így. És ez egy nagyon jó stratégia, ugyanis a stressz szintünket rendkívüli mértékben lecsökkenti, hogyha rövidebb időtávra tervezünk. És azt mondjuk, hogy ma még ez a szabály, vagy ma még így tudok biztonságosan eljutni a munkahelyemre, ma még azt gondolom, hogy ezt kell tennem. Nem azt kell eldönteni, hogy egyébként ez így van-e jól, mert azt nem tudjuk, mert változtatnak a számok, a helyzetek holnapra, holnap utára. A mai napot tudjuk eldönteni. És hogyha megelégszünk egy ilyen rövid távú tervezéssel, akkor nagyon nagy mértékben tehermentesítjük magunkat pszichésen.
És hogyha ezt viszont tovább fűzzük, borzasztó nehéz lesz egy változó környezetben jó válaszokat adni, nem csak munkavállalóként, hanem akár vezetőként is. Tehát, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy a vezetőnek úgy is könnyű, mert hogy más szituációban van, ő könnyebben megoldja, de azért azt gondolom, hogy, és nem tudom, hogy találkozol-e ilyen helyzetekkel, kérdésekkel, de pont, hogy egy ilyen helyzetben egy vezetőnek is rengeteg konfliktusa, szorongása, bármilyen problémája lehet.
Igen, egy kolléganőmmel kidolgoztunk egy módszertant erre, és kifejezetten cégeknek segítünk ebben. Egyrészt a vezetőknek, hogy ők tudják kezelni ezt a stresszt, illetve ezt a rengeteg kérdést, ami feléjük érkezik a munkavállalóiktól, és amikre adott esetben ők sem tudják a választ, illetve a munkavállalóknak segíteni abban, hogy akár a home office, akár a visszatérés kapcsán ők tudják kezelni az újra és újra adódó helyzeteket. És mindegy, hogy miről van szó, vezetőről, munkavállalóról, egy otthon gyesen lévő anyukáról, minden esetben az öngondoskodás a legfontosabb. Ezt az amerikai szakadalom self-care-nek mondja, és ez teljesen elterjedt tematika, ami arról szól, hogy muszáj, hogy legyenek olyan aktivitásaink, és itt nem nagy dolgokra kell gondolni, hanem napi maximum 5-10 perces gyakorlatokra, amik segítenek, hogy alkalmazkodjunk a helyzetekhez. Rövid és hosszú távon megőrizzük az egészségünket. És ez a napi 5-10 perc, amit magunkra szánunk, tehát ez nem egy olyan tevékenység, mint hogy elmegyek jogázni a jogaterembe, és ez egy 60 perces óra, hanem ez lehet néhány perces, és ezt pszichológusok egyébként akár két kliens között is szoktuk alkalmazni, ha az egyik kimegy, nem koronavírus helyzetben is már egyébként, kimegy az egyik kliens, akkor nekem szükségem van arra, hogy visszatöltődjem, hogy visszanyerjem azokat az energiáimat, amiket adott esetben beleöltem az előző eset átgondolásába. Újra frissnek kell lennem. És amikor bejön a következő ember hozzám, akkor valahogy ezzel a lelki megújulással kell az ő problémájára ránézve. És ezek a néhány perces rövid gyakorlatok, ezek olyanok, amiket egy munkavállaló is be tud iktatni egy kávészünet ideje alatt, a saját öngondoskodását támogatva a napi események során.
Ha már behoztad a saját példádat, akkor egy személyes kérdés, hogyha egy picit így visszatekintesz a saját elmúlt akár 10 évedre, mi volt az, ami kihívást jelentett számodra 10 évvel ezelőtt, és mi az, ami kihívást jelent most?
A szakmai életemben?
Na, a kérdés nyitott.
Hát jó, hát teljesen nyitott, akkor mindenről beszélek. Ami kihívást jelentett, 10 évvel ezelőtt még nem voltak gyerekeim. Azóta születtek meg a gyerekeim, és azt a fajta anyai üzemmódot, amikor egyszerre bal kezemmel keverem a rántást, jobb kezemmel simogatom a fejét, vagy rajzolom neki a virágot. Szóval ezt a fajta működésmódot ezt meg kellett tanulni, és az azzal járó feszültségkezelést is, hogy nem mehetek el bármikor, bárhova, amikor nekem jó lesne, hanem tudnom kell késleltetni a szükségleteimet, vagy a pihenésemet akár adott esetben. Takmailag, ami megváltozott, ami régenben kihívást jelentett, most pedig már azt érzem, hogy könnyebben megy, az, hogy ez alatt a 10 év alatt én is gyakoroltam ezeket a stresszoldó technikákat, és amikor valakinek tanítom, akkor már van rengeteg saját élményem, saját példám. És el tudom mondani, hogy ezen én hogyan mentem keresztül. Például, ha csak egy példát mondanék, amikor az egyetemen tanultam az autogén tréninget, ami egy relaxációs típus, akkor egyszerűen nem tudtam ráérezni. Tehát nem értettem azt, hogy ülünk csendben és ellazítjuk a bal karunkat vagy a jobb lábunkat, azt hogyan hoz ránk. Rettentően szkeptikus voltam. Feladat volt csinálni, ezt csináltam is, de aztán amikor véget ért az a fél éves gyakorlat, akkor abba is hagytam. És néhány év múlva, amikor egy olyan helyzetbe kerültem, amikor nagyon-nagyon erősen volt szükségem stresszoldásra, akkor bár nem gyakoroltam azóta relaxációt, de volt mihez visszanyúlnom, újra megtanultam, és akkor már azt gondolom, hogy voltam annyira érett, hogy éreztem ennek a hatását. Hogy tudtam, hogy mire szolgál ennek a gyakorlatnak az elvégzése. És teljesen más módon álltam hozzá, és azóta napi szinten gyakorlom, mert hogy ugyanúgy nem engedném el a napi praxisomból, még mondjuk a fogmosás, mert mind a kettő ugyanilyen jó hatással van rám.
Tehát tanulunk és fejlődünk, és egy csomó mindenben jobbak, erősebbek lehetünk. Egyébként, hogyha egy pillanatra még a napi munkavégzésedre visszautalok, inkább férfiak vagy nők járnak pszichológushoz, mit tapasztalsz?
A férfiak, hogyha jönnek, ők másként beszélnek. Ővelük másként is dolgozom, mert ők gyakorlatiasabb oldalról közelítik meg a helyzeteket. A női és a férfi gondolkodás az nagyban különbözik, mert hogy a nők azok úgy oldják meg a problémáikat, hogy először is kapcsolódnak, először is beszélnek róla. A férfiak ezzel szemben először gondolkodnak, elvonulnak, persze nyilván ez egy általánosítás, tehát nem igaz mindenkire, és akkor szólnak meg, mikor megvan a megoldás szerintük. Hát ezért szokott probléma lenni az, hogy a férfiak gyakran panaszolnak, hogy a nők mennyit beszélnek, és hogy csak beszélnek, de megoldást nem mondanak. Mert hogy először ők ki kell beszéljék magukból nehézségeket, mielőtt a megoldást megtalálnák. Ezért is egyébként fontos, hogy a pszichológus ne menjen elébe, és ne mondjon gyorsan egy megoldást, hogy ne adjon tanácsot, hiszen elsősorban arra van szükség, hogy a lélek valahogy így kiventilálja saját magából a gondolatokat és a negatív érzéseket. És aztán úgyis ott van a megoldás a mélyén, csak ahhoz idő kell, mire azt megtalálja. Másként működnek ők, másként találnak meg más problémákkal, hozzám inkább egyébként nők szoktak járni, kevesebb a férfi kliensem, de a férfi kollégáim például nem erről számolnak be, lehet, hogy ez egy ilyen nőhöz szívesebben jön egy nő és férfihoz egy férfi. Ami nagyon érdekes, amikor párkapcsolati konzultációt tartunk egy férfi kollégámmal, hogy ott mikor melyikünkhöz áll közelebb a férfi paciens és melyikünkhöz a női paciens, ugye a párból.
És itt jön be a kémia, amiről korábban is beszéltünk, hogy kinek ki szimpatikus. Visszatérve a pandémiára, a koronavírus helyzetre, helyzetre, amiben most vagyunk, és aminek az apropóján beszélgettünk. Ugye visszatérő szorongást is tapasztaltunk, mert hogy szorongásról beszéltünk, és még magukat mentálisan erősnek tartó férfiak vagy nők is megtapasztalhatják, hogy ha egyszer érte őket egy trauma, akkor egy teljesen meglepő új helyzetben a szorongás visszatérhet. Mennyire gyakori ez, és mit tanácsolsz, hogyan lehet ezekkel akkor megküzdeni?
Pont most képződöm egy olyan módszerben, amit EMDR-nek hívnak, ami traumaterápiát jelent, ami pontosan ezekkel foglalkozik. Azt mondja, hogy minden egyes olyan nehézségem az életünkben van, emlékeztethet minket egy korábbira, és az agyunk ezt egy ilyen egy mappában tárolja valamilyen módon, és hogyha abban a mappában ott van egy oldal, például most éppen a koronavírus járvány, de ott van mert összes többi ehhez hasonló pánik helyzet, félelem, szorongás, stb. Helyzet, és azok mind-mind aktiválódnak. És ez a technika, amit most éppen tanulok, ez arról szól, hogy hogyan lehet ezeket a traumákat, ezeknek a hatását csökkenteni. Hogyan lehet ellenállóbbá tenni a lelket ezekkel szemben. Hogyan lehet áttekinteni azt, hogy ez mire volt jó. Hogyan lehet értelemmel megtölteni. Mert hogy nyilvánvalóan, ha valaki balesetben megsérül, vagy elveszít egy hozzátartozóját, az nem tud jó lenni, de valami értelme, valami célja kell, hogy legyen, különben feldolgozhatatlan. És ezt az értelmet, ezt a célt, ahova minket ez a nehézség végül eljuttatott, ha megtaláljuk és meg tudjuk fogalmazni, akkor minden nehézség, ami érkezik az életünkben, az olyan, mint egy edzés, valamiben jobbá tesz, valamivel kapcsolatban megerősít bennünket, és a következő nehézséget sokkal könnyebben fogjuk venni. Az ebben való hitet nyilván erősíteni kell az emberekben, tehát ehhez szükséges az, hogy ránézzenek az életükre, és megnézzük, hogy mennyi nehézséget éltek már túl, és nem csak túléltek, hanem akár többek lettek általa, és ennek fényében lehet neki beszélkedni a mostani kihívásoknak.
Hát akkor talán ez az, amit megtanulhatunk a jelenlegi krízis helyzetből is, illetve azt, amit mondtál, hogy a félelmek a fejünkben keletkeznek, kezelnünk kell tudni, és hogy a krízis egy fordulópont, ami lehet egy esély, egy pozitív dolog is, ha megtanulunk vele együtt élni, és megtanuljuk kamatoztatni azt a tudást, amit itt meg tudunk szerezni.
Így van, és hogyha a félelmek a fejünkben keletkeznek, pontosan így van, ahogyan mondtad, akkor lehetne a fejünkben olyan biztonságos helyeket találni például, ahol meg tudunk pihenni. Mert ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ha kívül nem tudunk most regenerálódni, és nem tudunk, ahogy mondtam, színházba vagy moziba menni, vagy barátokkal találkozni és grillezni egyet, akkor mi az, amit most meg tudunk tenni? Tudunk belső feltöltődési helyeket találni. Van egy módszer, amit még egészen fiatalon tanultam az egyetem alatt, az örömtréning dr. Virovszki Gábornak a módszere, ami arról szól, hogy olyan múltbéli eseményeken gondolkodtat el minket relaxációs meditációs formában, ami pozitívak voltak. És minél többször el tudunk kalandozni gondolatban az életünk pozitív eseményei, múltbéli eseményei felé, valahogy, mint hogy annál erősebbek kívánnánk. És egy másfajta rálátással nem becsapva magunkat, hanem egy más viszonyulással állunk neki ennek a helyzetnek, és erősebben tudunk megküzdeni.
Így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai napon velünk tartottál.
Én is köszönöm szépen.
Geszfein Erika tanácsadó, szakpszichológus, autogén tréner volt a Hétfejnő mai vendége, és természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Hallgassák a napvendégét a hét többi napján is. Jövő hétfőn a napvendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották itt a 94.2-n, a Trend FM-en.
Ez volt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.